39. A festészet művészetének ívei fölé hajult a Margón, talán századszor javítgatott. Szinte minden nap érkeznek hírek új festőkről. Flandriában, Itáliában új elméletek születnek, könyvek is jönnek, amelyekben perspektíva, tér, színek, síkok, dekoráció hatásairól vitatkoznak festők és teoretikusok. Pacheco arra gondol, mi jó lenne Sevillában, ahol ő volt az egyetlen, aki a művészek közül tollat vett kezébe. Az órára néz. Úgy alakult ki a felség szokása, hogy inkább reggeli és délutáni órákban látogatja meg a műtermet. Már soha nem kívánta, hogy a festő ne fogadja itt, familiárisait, mégis szívesebben veszi, ha ilyenkor senkivel sem találkozik. Így déltában jön Pacheco, iszákjában kéziratokkal. Míg Velázquez fest, ő javítgat szövegén. Munka után együtt mennek haza. Vulkán kovácsai a festőállványon. Rómából majdnem készen hozta képet, ki is állította, de Diego úgy érzi, még mindig nem kapta meg a végső fogalmazást. Ritka, hogy talán már harmadszor tér vissza a kompozícióhoz, mint a határkör lenne, mely jelzi művészetének új állomását. A fények változására gondol. Atelier fénye kezdte. Így indult el Rómában a kép a régi vázlatokból, melyeket magával vitt az utazásra. Ahogy most látja, az új kísérlet után a fény levegővé válik. Minden arcon más és más fények reflexei, tűz, napfény, ajtóból betóduló levegő. Mintha a hat férfétes barnái, aranyló sárgái, a mester kék köntöse, a fényes acél melvért, szerszámok üllő, egyetlen problémává sűrűsödnének. Hogyan lehet érzékelni, megfesteni a nem létezőt, a nem láthatót, ami mégis mindenütt jelen van, a valódi s megfoghatatlan levegőt. Pacheco-nak hajlott korára is éles a szeme, és sokat olvasó ember módjára ismeri a tudomány új vívmányait. Szereti a Flandriában csiszolt lencséket, amelyek más és más arányokat adnak a tárgyaknak. Volt messzelátó kezében, mely közel hozza a város tornyait. Társaságban itt is, ott is szó esik galilei mesterről, aki távcsövével addig-addig kutatott a planéták között, még téves tanával kárhozatban nem esett. Az újakat nem érdekli a hagyományos kánon, szánt szándékkal elsiklanak a kompozíció centrumának problémái fölött, és nem sokat törődnek a sík elosztás arányaival. Egy-egy arcot vizsgálnak, részleteket mérve állítják be a hatást. Pacheco egyik azoknak, akik legtöbbet olvasnak Madridban. Figyeli, mély lenézéssel, a színlelt, jóindulatú válveregetéssel beszélnek és írnak a fiatalok, a nagy öregekről. Lehet, hogy ez is részben Galilei hatása. Egyik törvény felbontását a másik követi. Lám, sokat beszélnek egy fiatal franciáról, akinek Descartes a neve. Mindent megvizsgál, mindent új szempontok szerint rendszerez, mint hívei mondják, egyedül a logosz világánál zenét, a vér mozgását, festői perspektívát. Diego hosszúnyelű finom ecsetet használ. Úgy ül, hogy lássa, mindig rendkívül élvezi ezt a szinte súlytalan kecses mozdulatot, ahogy leheletesen rakja fel a festéket, alig borítva be a vászon textúráját. A festék így szinte fátyolszerűvé válik, mint ahogy a költők mondják, földre záporod a csillagok aranypora. Így hull a fény Vulkán öregmester alakjára, a barnáló test ezer árnyalatát villantja fel a kovács legények négy figurája. És mindez azért, mert Apollón kinyitotta, és így is hagyta az egy perccel ezelőtt még betett ajtót. És a sötét, csak szikráktól világított műhelybe betör a napfény melege, és egyszerre jelentéktelenné válik e fényözőnnel szemben a por, korom, vasforgács, amit a fújtató felkever. Arra gondol, talán mégis megéri művének nyomdába adását. Riója legalábbis megígérte, hogy jó szót szól az inkvizitoroknál. Ne húzzák alasszák évekig a cenzurát, így talán egy esztendő alatt dönthetnek a domokos rendi atyák. Mert a kézirat kész, de minden nap hozhat valami új eredményt, ugyanúgy, mint a mai, amikor itt ül újból Velázquez műhelyében. Manapság itt is, Itáliában is, a legtöbb festő átállt a mitológiára. Azt festi, amit a megrendelők akarnak. Diego nyílt szóval megmondta, egyenesen undorodik az allegóriáktól. Csak azt tudja megfesteni, amit lát. Hogyan ábrázolja perspektívát, nehézkedés törvényeit, megcsúfoló antik isteneket? Velázquez nem ír könyvet, nem tart tanítványokat. Ehelyett valami újat formált a vásznon, ami Pacsekónak kellene mondatokba öntenie. Igazat írne le, azt állítaná. Az ő veje volt az első, aki megfestett a levegőt. Feláll székéből, hogy lépésről lépésre hátrálva figyelje meg nem csak a kompozíció arányait, hanem az egyre inkább összeolvadó fényhatásokat is. Ha régi szavával élne, úgy mondhatná, a kép már innen nézve három dimenziójú. A figurák kilépnek a vászonségból. Vulkáns legényei önálló földi életet kezdenek. Milyen messze van ez az allegóriáktól, csillogó porától, új elméletektől. Él minden alatt. Az ajtóból nézve félelmesen egyszerű, de festőileg tökéletes a műhely jelenet. Diego, a csodálatos mester, aggódó gonddal törölgeti le ecsetjét, nyilván befejezte már a munkát, nem hajszolja magát. Mindent elrendez, osztályoz, gondosan elzár. Lám, a művész most pontos, majdnem aprilókosan kicsinyes kézműves, aki mindent helyére illesz, rendbe rak. Utána kezet mos, hosszan dörzsöli az olajfortokat. Az órára néz. Leveti festékes kötényét, tükörben végig fésüli haját, tört köt és tarsolyt, övébe dugja a kulcsot, mely jelzi udvari tisztségét. Bizalmasai értesültek arról, hogy küszöbben áll Diego Velázquez előléptetése. Tiszteltbeli ajtón állóból ruhatárak tiszteltbeli őrévé teszi őt, majd ő felségének végtelen kegyelme, egy lépcsővel feljebb. A piramos csúcsához, melyen napi fájdalmaitól elpilletten, Don Felipe oly gyakran szúnyókál. Az óra délután 5-öt jelez, a kocsik előálltak. A negyedik hintóba kerül, két építésszel, s Calderon de la Barcával, akivel egyre inkább összebarátkoznak. Calderont segít beülni. A drámaírónak merev a térde. A bredai ostrom vége felé kapta sebet. Egy sziklába vágódó golyó szillánkja tépte fel a lábát, most, ahogy mondja, már csak lovas katonának alkalmas. Ezzel a lábbal nem vághatja ki többé a terciók díszlépését. Ma nem jön ki a felség, hisz Fülöpnek legkedvesebb foglalkozása, hogy megtekinti a Buen Retiro építkezéseit. A palota mester mondja, a király kiűzte már türelmetlensége, a többiek előtt kilovagolt. A kondaduku beül a legkényelmesebb hintóba, mellette irodeákja. Az út alatt is diktál. A titkár nemes függönyt erősít a kocsi falára. Ne hallgassa meg senki a kancellár szavát. Az út nem hosszú, hiszen azért választották az egykori baromfiudvar környékét, hogy ő felsége rövid idő alatt oly lehessen, ne kell annyit utaznia, mint amikor az Escorialba kíván látogatni. Buen Retiro nevében is hordja. Ő felsége itt kényelmesen pihen. Don Felipe, mint a hadvezér, a téglarakásoktól elborított dombon. Nézi, mint nő napról napra, egyre merészebben, és mégis szeszélyes formákban a nyaraló. Mely a valóságban új palota, fényőzőbb, játékosabb, mint minden eddigi királyi villa, kastély, udvarház. Olivares minden nap újabb s újabb részleteket gondol ki. Szinte kifogyhatatlan az ötletekben, miként lehet még gazdagabbá tenni, még jobban cicomázni a Buen Retirót. A király látja, amint a munkavezetők levetett kalappal közelednek Don Gaspárhoz, aki épp csak biccent, kegyelemben elbocsátja őket, s a pallérok, inzsellérek mégsem távoznak. Olivares felszegi ajkát. A szél elviszi szavukat, de a király, akinek vadász szeme van, tábori székéről figyeli, mi történik itt? A mester emberek körülveszik a kondadukut, majdnem úgy, mint a fenyegetnék. A hatalmas test kilátszik a körből, a kezek körülötte égnek lendülnek, heves taglejtések kísérletében sorolják fel a számtalan panaszt. Ebben nem lehet már kétsége ő felségének. Olivares töpreng, az ég felé mutat, dühösen int, már egyszerű szóval nem zavarhatja őket el. Az egyik kiforgatja övén lógó erszényét üres. A többi utánozza példáját. Olivares most elneveti magát. Nem hord pénzt magánál. A fizetés titkárának feladata. Így a mindenható kancellár utánozza a többieket, neki is üres a zsebe. Keze most messzi kört ír le a horizonton, mint a távoli földeket, tengereket ölelne át. Ezt a beszédet megértő hegytetől is Don Felipe. Ha majd befut az óceánról, az ezüst flotta. Ringó ködök, édesi jelkép, már tavasszal kezdenek álmodozni arról, hogy őszre megérkeznek a barátságos széllel a kincseket hozó hajók. Az udvar néhány hétre megszabadul a szájatok szorongatásától, a katonák megköpek zsoldjukat, az írnok az ébért. Édes ködök, ha ősz lesz, jönnek a hajók. Aki először hozza az udvarhoz a jó hírt, a Guadalquivir torkolatából, számíthat bőséges jutalomra. Megjött a kincs. Amiért nem fárad a király, nem fáradnak az anyaországbeli spanyolok. Nem hazai földön bányázták, nem külföldön eladott búza, olaj, bor ára, mint ahogyan a többi nációk gyarapodnak. A flotta aranyat és ezüstöt hoz át az óceánon. A nyers ércet tengeren túli bányákban vájták ki rabszolga négerek, s kényszer munkára hajszolt indiának. Az ércet ott olvasztották ki, ott lett fém belőle, pontosan lemért, s hitelesített ezüst lapok s aranyrudak. Ehhez ő a folyók medréből kiszitált pór arany. Azoknak az indiánoknak kell beszállítaniuk, akiknek ősei inka, és azték fejedelmek számára gyűjtötték össze a drágaságokat. Csupa olyan kincs, amelyért nem fáradtak, nem adtak semmit cserébe az anyaországiak. Fülöp, hogy tábori székén ül, s nézi a semmiből épülő palotát, azt látja, hogy szorongatják, sarokba szorítják a mesteremberek a kancellárt. Olivares pedig kénytelen ígérni pénzt, anyagot, munkahaladékot a fenyegető mesterembereknek. Már dolgoznak a falvakban az adószedők, mondja, s hozzáteszi. Mindegyik rajjal, küldtem katonákat is. Nem kell várni az ezüstottára. Vérrel s vassal hajtják be a hátralékos, s most kivetett adókat a falvakban. Aki nem fizet, annak portál megkezdődik a sommás foglalás. Az adószedők szekére halmozzák az elkobzott holmit, a billogozott ökörrel indulnak a megyeszékhely felé. Kitörődnék az átkokkal, kilátna az égnek emelkedő öklöket. Olivares még munkára, békességre buzdítja a kőműveseket, kalapját lengetve indul a király felé. Azon tűnődik, miért nincs Hispániában rabszolga, mint a gyarmatokon, s a boldog emlékű harmadik Fülöp alatt nem kergették volna ki a morvérűeket, most közülük vele pénzért lehetett volna olcsóbb mestereket összeszedni. Így él ő felségéhez, s már mosoly is elragadott vidámság az ajakán. A munka halad előre, a Boa Retiro elkészül a felség születésnapjára. A Boa Retiro neve szétszalad Európában. Követek jelentik uruknak. Illik, hogy néhány értékes darabban járuljon hozzá a fejedelmi világ új remek művéhez. Kurírok vágtatnak levelekkel. Régiség kufárok kutatják fel Flandria műkereskedéseit. Minden spanyol főúrra közölte Olivares, hogy mivel tartozik természetes urának. Számon tartja, a grandok mit ajándékoznak saját kincseikből, a most születő spanyol csodának. Ez az év Olivares dicsőségének csúcs esztendeje, mely megsokszorozza a három Fülöp korszakának minden eddigi ragyogását. A paraszok érzik, megsúlyosbodott egyszerre az adószedés. Madridban felemelték a hús, a zöldség adóját, emelkedtek a lakbérek is. Olyan hírek járják, hogy bevezetik a piacon a gyümölcs adót. Közben az udvar nagy tapintattal árulja a grófi címeket és a tiszteletbeli kamarási titulust. Ha a hadsereg szállítók, amennyiben származásuk a vér tisztasága tekintetében megüti a mértéket, elengedik a követelést, vagy hosszabb halasztást adnak, megfesthetik maguknak nemesi címerüket. Amikor a felség szinte naponta bejön Velázquez műhelyébe, és beleereszkedik a kényelmes karosszékbe, illenéke, hogy Diego ilyenkor jöjjön elő saját nyomorúságával? Hány hónap óta maradt el zsoldja? Mi nehezen juthat hozzá ahhoz a minden új kép után őt megillető összeghez, mert a felség már kegyesen kiutalt, a kincstár milliós tételekkel számol. De olyan apró összeget, mint ami neki jár, busás ajándékokkal kell megvásárolnia. Közben mindenki hallja a hiób híreket. Az adószedők fegyveres népe példamutatásképpen, főként a renitens Katalóniában, felégeti az adót megtagadó falvakat. Igaz, hogy az ilyen lecke üdvös, de az így elpusztított falu újabb 2-3 évig nem fog fizetni adót. A tartományi kormányzók jelentik a felségnek ilyenkor. Nem tudják fékezni az elégedetlenséget az egyszerű parasztok között. A kincstárnok, aki jó akarója, tegnap komolyan beszélt vele. Már harmadszor kérte hátralékát, mire a kincstárnok példálózni kezdett. Annyira megszaporodott a sok bűn miatt a madridi bíróság dolga, hogy kénytelenek újabb törvényszolgákkal bővíteni justícia gépezetét. A város nő, a vétkesek száma emelkedik, a börtönök zsúfoltak, A pribékek nem bírják a napról napra való munkát. Igen, néhány új törvényszolga kinevezéséről lehet most szó. A kincstárnok hajlandó lenne Don Diegónak hátralékos követelése fejében pázót adni. Pecsétes írásba foglalni törvényszolgai kinevezést, melyből csak a név hiányzik. A törvényszéken is el lehet adni jó áron közvetlenül, vagy ha nem akar ilyesmivel foglalkozni, ügyvédes bízhatja, tudnia kell, hogy nem engedheti át a pázót megtért bűnösnek, vagyonbukottnak, vagy olyan embernek, akinek bármiféle dolga volt már az inkvizícióval. Nem épp zsíros állás, de 2 év alatt minden törvényszolga behozza azt az összeget, amit a kinevezésért fizetett. Persze ő felsége, kamara festője jobban szeretne, a készpénzt kapna, s nem pázolt, melybe utólag írják majd be a törvényszolga nevét. De mindenki tudja Madridban, hogy ez a kincstár szokott fogása. Nagyon sok adósságtól így menekül. Pénzre gondol. Virág vasárnapkor segédje, a vidám kék szemű Juan del Mazo levet kalappal áll előtte, megkérte leányának, Franciszkának kezét. Lám, míg hallgatja a derék ifjú festőt, arra gondol. Szaladnak az évek. Joanna már hetekkel ezelőtt megmondta. Mazo előállt Franciszka dolgával, még húsvét ünnep előtt. Hozományra gondol. Persze, s arra, mit tudnak majd adni a nagyapák. Egy szevillai ház, Pacheco ajándéka. Juan Rodrigo Silva úr, az édesapja is ad egy telket. Mazo ugyan nem fog egészen szegény lányt feleségül venni, de készpénz alig van a Velázquez portán. Esküvő mooring, a fiatalok útjának egyengetése mindig rengeteg pénzbe kerül. 12 képet festett Itáliában. Eredetit, s nagy mesterek másolatait, s eddig mindössze 2-ért kapta meg, ami illik. Pedig ő felsége nagyon jól tudja, hogy ami kikerül műhelyéből, elejétől végig az ő keze munkája. Az is köztudomású, hogy Rubens úr műtermében bizony egészen másként készülnek a kompozíciók. Peter Paul mester készíti a kartont, felvázolja maga hihetetlen gyors vonásaival, amikor a nagyvásznon vagy freskón elérkeztek a segédek a főalakhoz, úgy újból maga Rubens festi meg az arcot, néha még a kezeket is. Ha azt akarják, hogy olyan tanítványok segédkeznek munkájánál, mint Antonis van Dijk, úgy azt külön kell megfizetni a megrendelőnek. Ami Velázquez műhelyéből kikerül, annak tulajdona elvben a királyé. Ha felséges szemét, ha törpét, vagy udvari méltóságot ábrázol, azért nem kaphat senkitől pénzt. Legfeljebb ajándékot, medaliont, vékonyabb aranyáncot adnak a grandok, vagy miniszterek, ha elkészíti ő felsége beleegyezésével képmásukat. Így áll készpénz nélkül Franciszka mátkaságának küszöbén. Amikor nála ül ő felsége, nem hozakodhatik elő saját bajával. Riója könyörül meg rajta, szól Olivareznek. Így születik meg a terv. Lépjen elő Velázquez egy lépéssel az udvari hierarchiában. Nemrég megürült egy ruhatárosi állás, mely La Calderona nagybátyának stallumát alkotta. A derék úr gutaütés kapott, nem kezelheti tovább a felség ruhatárát. Így legyen Velázquez a királyi ruhatár gondnoka, és ezzel hópénzben megelőzi a borbélyokat és az udvari seborvosist. Viszont előző állását megkaphatja Juan del Mazo, aki tiszteletbeli király ajtónáló lesz. Csak egy aláírás kell hozzá, én a király. A jegyesség és a pénzgyűjtés ideje hamar lepereg. 1633. augusztus 21. Bevezetik az anyakönyvbe a bejegyzést. Alul írott Martin Zsoregui doktor, e kerület plébánosa ezenen igazon, vagy előttem házasságot kötött Juan Batista Martinez del Mazo és Francisca Velázquez y Silva. 34 esztendős, amikor leánya férjhez ment.